Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, miután II. János Pál pápa megválasztása után alig 3 hónappal ellátogatott mexikóbai és nagy beszédet mondott Pueblában a Szelámnak, a latin-amerikai püspöki karok konferenciájának tanácskozásán az egész világ már az új szentatya első programadó enciklikájára várt. Az elemzőket különösen azt foglalkoztatta, hogy az új egyházfő személye konzervatív fordulatot hoz-e az egyház életében, esetleg folytatja a fontolva haladás 6. Pál által kezdeményezett irányvonalát, vagy a 2. vatikáni zsinat által megkezdett reformok kiteljesítését tekinti a feladatának. Ezekre a kérdésekre a válasz 1979. március 4-én érkezett, amikor megjelent a pápa első Redemptor Hominis, az ember megváltója kezdetű körlevele. A dokumentum Krisztus misztériumának fényében a teremtmény emberi lényből indult ki, és az idők jeleire figyelve tett kísérletet az egyház régi új küldetésének megfogalmazására. Kiinduló tézise annak megállapítása volt, hogy az ember az egyház útja, ahogy Krisztus megváltó áldozata, úgy az egyház egész léte és tevékenysége is az ember szolgálat, és ennek a küldetésnek a felismerése, a zsinati folyamat szerves folytatása, egyben a teljes megújulás új öntudatra ébredés eszköze. Az egyház is annak hite, az emberért van, a személy méltóságának szolgálatában arra hivatott, hogy mindenki számára megmutassa a Krisztushoz vezető útat, egyben pedig egyének és közösségek jogait feltárva, kötelességeire rámutatva, az evangélium erejével mutassa fel az egész világnak az igazságosabb élet felé vezető utat. A körlevél 4 nagy tematikai egységre tagolva tárgyalta témáját. Az első rész az egyház örökségéről szólt. Ez az örökség a krisztusi üzenet változatlan, nem épülő érvénye mellett magába foglalja a hagyományt, a régiek és a közelmúlt értékeit, a II. Vatikáni zsinat nyitását a modern, változó világ felé. Mindez azt jelenti, hogy az egyházban meg kell őrizni a régi és az új egységét, a folytonosság mellett új fejezetet kell nyitni Isten népének életében, amelyhez a zsinat kellő indítást, de ugyanakkor számos elvégzendő feladatot is adott. A zsinati impulzusok közül 2 emelt ki II. János Pál, a kollegialitás és az ökumenizmus témáját. Ami az elsőt illeti, abban az egyház intézményi reformjának folytatására mutatott rá arra, hogy a részegyházak autonómiájának új formái, a püspöki szinódusok, püspöki konferenciák, egyházmegyei tanácsok növekvő jelentősége, a laikusok apostoli szolgálatának kibővítése egyszerre lehet út az egészséges pluralizmus megteremtése és az egyház egységének megerősítése irányába. A másik téma az ökumenizmus, II. János Pál szerint az egyház emberszolgálatával függ össze, hiszen a keresztény közösségek gyakorlati együttműködése a világban való hatékony jelenlétet, az egyetemes emberszolgálat vállalását jelenti. Ennyiben az ökumenizmus nem elvi, hanem gyakorlati téma, hiszen az engedékenységgel és önfeladással fenyegető doktrináris közeledés helyett erkölcsi kérdéseket, közös értékeket, az igazság és az igazságosság megvalósításának ügyét kell és lehet szolgálnia. A dokumentum második része dogmatikai természetű, a megváltás misztériumának örök értelmével és változó értelmezésével összefüggő kérdésekre koncentrál. A Szentatya Krisztust, mint az ember megváltóját mutatja itt be, a történelem és a teremtett világ urát. Szólt a megváltás szükségességéről Isten tervében, arról, hogy a világ és az ember megváltása az emberi szívek igazságosságának kiteljesedését jelenti. Ebben az összefüggésben megfogalmazta azt is, hogy az Istentől elforduló, szekularizált modern világban a keresztényeknek Isten úgymond erőszakos embereivé kell lenniük, azt az álhatatosságot értve ezen, amely az evangélium hirdetését jelenti, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Ennek fontos feltétele a vallásszabadság, mint az igazság hirdetésének szabadsága az emberi személy méltóságának tiszteletben tartása mellett. A megváltás misztériumát kell hirdetni tehát, ami nem jelenthet mást, mint az emberi méltóság képviseletét, az ember, a teljes ember és minden ember felszabadítását, azt, amiről már a pueblai beszédben is szó volt. Ez a felszabadítás a teljes emberre vonatkozik. Egyedül Krisztus, a hit, az egyház képes megragadni, hiszen, őt idézem, az ember az egyház útja, amelyre minden más út ráépül, amelyen az egyháznak járnia kell. Erre a gondolatra menetre épült a körlevél harmadik része, melynek témája a megváltozott ember és annak helye a mai világban volt. Nem másról volt itt szó, mint II. János Pál későbbi társadalmi tanításának megelőlegezéséről, a társadalomról, az államról, az emberi jogokról, a keresztény etika elveiről szóló gondolatok megfogalmazásáról. Ebben az érvelésben a kiinduló pont az emberi jogok védelme, a szabadság jelesül a vallásszabadság jelentőségének középpontba állítása volt. Az emberi személy Istentől nyert transzcendens méltósága az alapja az emberi jogoknak, ezek a jogok azonban nem pusztán az egyes egyént, hanem az emberi közösségeket, nemzeteket is megilletik, és ezek azok, amiknek a közhatalom az állam esetleges önkényével is szembe kell fordulniuk. A szöveg itt már vállaltan politikai természetű volt, hiszen a jogok sérelméből a totális és diktatórikus hatalom létrejöttét vezette le, kiállt a társadalmi demokrácia mellett és úgy fogalmazott, hogy idézem, az állam lényege, amennyiben politikai közösség, abban áll, hogy a társadalom és a nép, amely alkotja, ura és kovácsa legyen saját sorsának. A folytatás 1979-ben a lengyel válság kibontakozása, a Szolidaritás szakszervezet megalakulása idején egészen világos volt. Ezt a demokráciát akkor sérték meg, idézem, ha a hatalomnak olyan gyakorlása helyett, amelyben a társadalom, illetve a nép erkölcsileg részt vesz, egy csoport gyakorolja a többiek felett. Ha ezt a megfogalmazást összekapcsoljuk a pápa rövidesen bekövetkezett 1979. júniusi lengyelországi látogatásával, mely valóságos diadalút volt, könnyen elképzelhetjük azt a riadalmat, amelyet személye és nézetei Moszkvában és a szocialista tömbországaiban keltettek. Ráadásul II. János Pál a közhatalom erkölcsi elfogadhatóságát a természeti törvénynek való megfelelésből vezette le, kimondva azt, hogy idézem, a közhatalom jogai csak az ember természetes és sérthetetlen jogainak figyelembevételével lehet értelmezni, ami egyet jelentett minden diktatórikus hatalomgyakorlás morális elmarasztalásával. Ami pedig a közjó és az állam viszonyát illeti, idézem őt, a közjó, amelyet a közhatalom képviselői szolgálni hivatottak, csak akkor valósul meg akadálytalanul, ha az állampolgárok biztosak lehetnek jogaik felől. A körlevél utolsó negyedik része az egyház küldetésének és az ember sorsának összefüggését tárgyalta. Valójában az itt vázolt gondolatmenet a Szent Atya krisztológiájának summázata volt, amely a körlevelet egy olyan teológiai trilógia részévé és nyitányává tette, amely azután a Dives in Misericordia, irgalomban gazdag Isten kezdetű, az Atya alakját tárgyaló, és a Dominum et Vivificantem, Urunk és Éltetünk, kezdetű enciklikákkal együtt egy teljes istentant, szent háromságtant fogalmazott meg. A szövegben egyébként II. János Pál a Totus Christus, teljes Krisztus fogalomból építkezett, arra a következtetésre jutva, hogy a teremtmény abban a mértékben lehet totus homo, teljes ember, a transzcendenshez emelkedő személyi méltóság birtokosa, ha felismeri és elfogadja a Redemptor Hominiszt, a Totus Krisztust, az ember megváltóját, a teljes Krisztust. Ez az út vezet a teljes humanizmushoz, amelyet az egyház hirdet, ami nem más, mint a kereszténység, a keresztény humanizmus. A programadó körlevél megjelenését a következő két esztendőben apostoli utak sora követte. Így az 1979 nyarán szülőföldjén tett látogatás után még abban az esztendőben az USA, Írország és Törökország következett, 1980-ban pedig egy afrikai körút, Zaire, Kongó, Gána, felső volt a mai Burkina Faso, és Elefántcsontpart érintésével, majd pedig Franciaország, Brazília és a Német Szövetségi Köztársaság volt látogatásai célpontja. Ezekben az években már körülvette őt az utazó pápa nimbusza, akinek látogatásai százezreket és milliókat mozgattak meg, jelezve azt, hogy személye révén az egyház ismét jelen van a világ színpadán. A lelkipásztori aktivitás a missziós utak mellett, amelyek bebizonyították, hogy a Szentatya nem csupán a lélek embere, karizmatikus személyiség, de kiváló kommunikátor, a média kezelésének mestere is, már az első két évben számos belső krízissel is szembesülnie kellett. Az első ezek sorából a már említett latin-amerikai felszabadítási teológia volt, amelynek radikalizmusát csak a 80-as évek derekára sikerült valamennyire megfékezni. De az ő pontifikátusa idején is folytatódott a teológusok lázadása, azoknak a hittudósoknak a kontesztáló mozgalma, akik elégedetlenek voltak a zsinati megbújulás mértékével és ütemével, és gyorsan a konzervativizmus bélyegét sütötték az új pápára. A békétlenség egyik területe a morálteológia volt, ahol egyesek a fogamzásgátlástól a cőlibátus eltörléséig fogalmaztak meg követeléseket. Második János Pál a hittisztaságának védelmében elmarasztalta ezeket a próbálkozásokat, a hittani kongregáció pedig több, főleg észak-amerikai erkölcs teológus ellen kényszerült eljárásokat indítani. Még látványosabb volt a Küngügy. Még 1979-ben Hans Küng, svájci teológus Róma tekintélye a pápai tévedhetetlenség az egyház hierarchikus szervezet ellen indított támadást. Kezdetben csak kollégájával, József Ratzinger professzorral, ekkor már bíborossal és München Friesing érsekével keveredett vitába, hamarosan azonban konzervatívnak és autokratikusnak titulálva magát a Szentatyát vette célba. A később hosszan elhúzódó, a bulvár sajtó kedvenc témájává váló ügy első fejleménye az volt, hogy a hittani kongregáció még 1979-ben megvonta Küngtől a licencia docendit, azt a jogot, hogy tanári munkáját a katolikus egyház és tanítás hiteles és hivatalos képviselőjeként folytathassa. Hamarosan további eljárásokra is sor került a túlzók ellen. Edwards Hüllevex Flaband és Piers Kohnenberg holland professzorok krisztológiai és egyháztani radikalizmus ellen kellett fellépnie a pápa akaratának megfelelően a hittani kongregációnak. Ezek az eljárások és néhány kisebb ügy pedig azt igazolták, hogy II. János Pál a zsinat szellemének folytatója, egyben azonban akárcsak előre VI. Pál gátat kíván vetni a meggondolatlan modernizáció és vele a liberális szemlélet térnyelésének az egyházban. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Legközelebb a Szentatya elleni merénylet esztendejétől, 1981-től folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.